Hósiász könyve 5-től a 9. fejezetig. Az 5. fejezetben Hósiász próféta az Úr üzenetét közvetíti a papokhoz, Izrael vezetőihez, illetve a királyi udvarhoz. Halljátok meg ezt, ti papok! Figyelj jól, Izrael háza! Hallgass ide, királyi udvar, mert nektek szól az ítélet, hiszen csapdává lettetek Mitzpában, és kifeszített hálóvá a Táborhegyen. A Tábor egy meghatározó hegy Galileában, könnyen megtalálható, mert egy kör alakú kupolás hegyről van szó. Konstantin császár édesanyja Ilona úgy gondolta, hogy ezen a hegyen dicsőült meg Jézus, ezért a Táborhegy tetején megépítették az átváltozás templomát. De ha megvizsgáljuk az igét, azt olvassuk, hogy Jézus az átváltozást megelőzően egy magas hegyre ment fel, amely minden településtől távol esett, így valószínűleg nem a Táborhegyre ment fel, hiszen ez nem túl magas, és inkább központi fekvésű. Jézus átváltozására valószínűleg a Hermon-hegyen került sor. A Táborhegy tehát az ország, vagyis Szamária középső részén helyezkedik el, Mitzpá viszont fent északon, Libanonhoz közel. Amikor az északi törzsek megalapították az északi királyságot, Jeroboám király idővel aggódni kezdett, hogy ha az ország lakói továbbra is Jeruzsálembe járnak le az ünnepnapok idején Istent imádni, akkor idővel elpártolnak tőle, és Júda királyainak fogadnak majd hűséget. Ezért Jeroboám bevezette az északi királyságban az aranyborjú imádatát, Bételt és Dán pedig megtette a bálványimádás központjának. Arra törekedett, hogy az embereket távol tartsa Jeruzsálemtől, a déli királyság fővárosától. Egyesek szerint a király embereket állítatott a Táborhegyre, illetve Mitzpára, és amikor valaki mégis elindult Jeruzsálembe az urat imádni, a hegyen leszben állók megtámadták és megölték. Így hát csapdát állítottak a Táborhegyen, illetve Mitzpában azoknak, akik Jeruzsálem felé igyekeztek. Ez az első igevers egyik lehetséges magyarázata. Létezik azonban egy másik magyarázat is, ami szerintem kézenfekvőbbnek tűnik, már csak azért is, mert több érv is felsorakoztatható az első magyarázat ellen. Először is, valaki úgy is könnyen eljuthatott Jeruzsálembe, hogy a Táborhegyről ne vehessék észre. Például, ha valaki a Jordán völgyén átment, nem láthatták a Táborhegyről. Ha pedig Észak-Galileán keresztül ment, akkor a Mitzpá csúcsról sem vehették észre. De most lássuk a másik magyarázatot. Ez szerint a Táborhegy, illetve a Mitzpá csúcs igazi madárparadicsomnak számított, így a madarászok számos csapdát állítottak ott fel, és mindenekelőtt sólymokra vadáztak. A második magyarázat szerint tehát ez azokról szól, akik csapdát állítottak Mitzpában, és kifeszítették hálójukat a Táborhegyen. Belemerültek a hűtlenségbe, de én mindnyájukat megfenyítem. Én ismerem Efraimot, amely meghatározó törzse volt az északi királyságnak. Izrael nincs elrejtve előlem. De te, Efraim, most is paráználkodsz, tisztátalan vagy Izrael. Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, és elbukik Izrael és Efraim a maga bűne miatt, Júda is elbukik velük együtt. Istentől elfordultak, és hamis isteneket imádtak, és Isten ezt mindig is paráznasságnak tartotta. Eltávolodtatok az élő igaz Istentől, és a Baált imádjátok, és egyéb bálványokat. Isten erre úgy tekintett, mint szellemi értelemben vett paráználkodásra. Emiatt pedig eljön a bukásuk napja. Ez az igerész nem csak az északi királyság, vagyis Izrael bukását jövendőli meg, hanem a déli királyságét, Júdáét is. Juhokat és marhákat áldozva mennek keresni az Urat, de nem találják, elzárkózott előlük. Bár számos áldozattal próbáltak visszatérni Istenhez, Isten elzárkózott előlük, és ezért nem találják őt. Hűtlenek lettek az Úrhoz, törvénytelen fiakat nemzettek, de majd fölemészti őket az újhold ünneplés birtokukkal együtt. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában és a trombitát Rámában, lármázzátok föl Bét Ávent, riasszátok Benyámint. Efraim pusztává lesz a fenyegetés napján, Izrael törzseinek tudtára adom ezt az elhatározást. Júda fejedelmei határrontók lettek, rájuk zúdítom haragomat, mint a vizet. Amikor az északi királyság elbukott, ahelyett, hogy Júda gyászba borult volna, inkább megragadta az első adandó alkalmat, hogy határait kiterjessze. Asszíria északról támadt, Izrael vereséget szenvedett, Júda pedig pompás lehetőséget érzett arra, hogy területet szerezzen. Az Úr megfeddi őket hozzáállásuk miatt. Ahelyett, hogy gyászolták volna az északi királyság bukását, kapva kaptak a lehetőségen, hogy határaikat kiszélesítsék. Rájuk zúdítom haragomat, mint a vizet. Elnyomás éri Efraimot, ítélet töri össze, mert elvetemült lett, hiába valóságot követ. Ezért olyan leszek Efraimba, mint a moly, és Júda házában, mint a rothadás. Látta Efraim betegségét, Júda is a fekéjét. Ezért Efraim Asszíriába járt, a nagy királyhoz küldözgetett. De az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekéjeteket. Rátámadok Efraimra, mint az oroszlán, és Júda házára, mint az oroszlán kölyök. Én magam tépem szét, aztán elmegyek, és elviszem menthetetlenül. Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhödnek, és hozzám nem folyamodnak. Nyomorúságukban keresnek majd engem. Az Úr itt kimondja, hogy a nehézségek idején már nem hozzáfordult a nép segítségért, hanem az emberekhez. Nem Istentől, hanem az asszíroktól kértek segítséget. Ma délelőtt, amikor az Isten tisztelet után vejemmel hazafelé autóztunk, éppen az apostolok cselekedeteiről, illetve a Szentlélek munkájáról beszélgettünk. Megosztottam vele, hogy milyen szomorúnak tartom, hogy az egyház hányszor próbálta már a Szentlélek munkáját emberi bölcsességgel helyettesíteni. Szomorú nap virradt ránk, amikor úgy érezzük, többé nincs szükség a Szentlélek dinamikus vezetésére a gyülekezetünkben. Pedig hányan érezzük úgy, hogy mivel kijártuk a teológiát és megkaptuk a szükséges diplomát, megvan mind a képességünk, mind pedig a tudásunk ahhoz, hogy a Szentlélek helyett mi irányítsunk. Hiszen van egy másik diplomám még szociológiából is. Megértem az emberi viselkedést, és tudom, hogy hogyan kell megfelelően manipulálni az embereket. Hányszor előfordult már, hogy az egyház a Szentlélek ereje helyett inkább emberi képességekben kezdett bízni. Ezért is olyan gyenge napjaink egyháza, mert emberi képességekben bízik a Szentlélek ereje helyett. Efraimnak is ez volt a bűne. Emberekhez, Asszíriához fordult segítségért, nem pedig Istenhez, pedig Isten végül éppen Asszíriát használja fel fenyítő botként Efraim életében. A 15. versben azt mondja az Úr, hogy visszavonul lakóhelyére, és nem találja őt népe mindaddig, amíg be nem ismerik vétküket. Amíg el nem ismerik, hogy nincs igazuk, hogy hátat fordítottak Istennek, hogy megszegték az Istennel való szövetséget, és megszegték a törvényt. Nyomorúságukban keresnek majd engem. A nagy nyomorúságra, Jákob nyomorúságára utal itt, amikor szenvedésükben majd keresni fogják az utat. Sajnálatos módon az 5. fejezet határát itt húzták meg, pedig talán jobb lett volna, ha inkább a következő fejezet 3. versénél húzzák meg a határt, hiszen a gondolatmenet mindaddig folytatódik. Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhödnek, és hozzám nem folyamodnak. Nyomorúságukban keresnek majd engem. És ők azt mondják majd. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Bámulatos profécia ez, mert ha megnézzük Izrael népének a történetét, azt látjuk, hogy Izrael nemzete csaknem 2000 évig nem létezett. Péter levelében azt olvassuk, hogy az Úr előtt annyi egy nap, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Ha ennek értelmében a két napot 2000 évként értelmezzük, képletünk teljesen egybeesik a tényekkel. Hiszen Izrael népe 2000 évig a világban szétszórva élt, ma azonban tanúi lehetünk a nemzet újjáéledésének. Harmadnapra föltámaszt bennünket, a 3. évezredben. Harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Vagyis ott lesz majd a Messiás, és ők vele élnek. Krisztus 1000 éves uralkodásának idején Izrael népe ismét kiemelkedő pozícióba kerül, és Isten teljesít minden még be nem teljesült ószövetségi ígéretet. először is kiterjeszti határaikat az előzetesen megígért területekre, másodszorban pedig királyt ültet mindörökké Dávid trónjára. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. Bámulatos proféciát találunk itt tehát a Hóseás könyvében, ha megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, és a 2 Péter 3.8-ban található képletet alkalmazzuk. Természetesen okkal kérdezhetnéd, hogy vajon miből gondolom, hogy ezt a képletet kell ez esetben alkalmazni. Abból gondolom, hogy ez a képlet működik, hiszen egészen biztosan nem két szó szerint vett napról van itt szó. A tények pedig azt igazolják, hogy csak nem 2000 év telt el addig, amíg Isten életre nem keltette népét. Izgatottan várom már a 3. évezredet, ami egyben az emberiség történetének 7. évezrede is lesz. Érdekes párhuzamot vonhatunk ezen a ponton bizonyos ószövetségi gyakorlatokkal, amelyek értelmében a szolgálók 6 évig kötelezően szolgálták urukat, a 7. évben azonban felszabadították őket. Izgatottan várom már a dicsőséges 7. 1000 éves időszakot, amikor Krisztus ül majd Dávid trónjára, Izrael pedig ott él majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Dicsőséges ígéret ez. Ahogy eljön a földre az őszi és a tavaszi eső, úgy jön el Isten áldása is az utolsó időkben. Ez az igevers arra utal, hogy Isten helyreállítja majd Izraelt, és dicsőséges áldásokat önt ki rájuk azokban a napokban. Pál apostol a következőket mondja, amikor Izrael helyreállításáról szól. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Milyen dicsőséges is lesz a királyságkora, Krisztus 1000 éves uralma. A továbbiakban Isten így kiált Efraimhoz és az északi királysághoz. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. A reggeli felhők legfontosabb tulajdonsága, hogy idővel eltűnnek. Abban a pillanatban, hogy az első napsugár felcsillan az égen, eloszlanak. Így volt ez a jó dolgokkal is Efraim és Júda életében. Idővel eltűntek. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket. Ítéletem napvilágra jön. Mert szeretetet kívánok, nem áldozatot, Isten ismeretét és nem égő áldozatokat. Az emberek továbbra is vallási szertartásokat hajtottak végre, de cselekedeteikből hiányzott az odaszánás. Pedig Istent jobban érdekelte a hozzáállásuk, mint az általuk bemutatott áldozat. Isten arra vágyott, hogy legyen bennük szeretet, illetve ismerjék Istent, de a nép csak egy üres vallásba kapaszkodott. Továbbra is áldozatokat mutattak be, de már nem volt élő kapcsolatuk Istennel. Emlékeztek Jézus efezusi gyülekezethez címzett levelére a Jelenések 2-ben? Jézus így szólt hozzájuk. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról. Jézus kiemeli a gyülekezet cselekedeteit, majd később hozzáteszi. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. És olyan sok gyülekezetről mondható el ez. Buzgón munkálkodnak, sok a szolgálat, sok a bizottság, és rendkívül olajozottan működik a gépezet. A gyülekezet szüntelenül munkálkodik. Megvannak a cselekedetek, de hiányoznak az érzések, mutat rá Jézus. Nincs már meg bennük az első szeretet. Efraim és Júda esetében is ezt látjuk. Bemutatják ugyan az áldozatokat, de nincs bennük szeretet, és nem igazán ismerik Istent. Pedig Isten inkább szeretetet kér, és azt, hogy a nép megismerje Istent. Isten inkább ezt választaná a cselekedetek helyett. De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám. Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva. A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda. Gyilkolnak a Sikemi úton, galátságokat követnek el. A papság is vétkes volt tehát, sőt olyan volt, mint egy rablóbanda. Az eredeti héber megfogalmazás arra utal, hogy tulajdonképpen leszben állva várták azokat, akik menedékvárosokba menekültek, és útközben meggyilkolták őket. Szörnyű dolgokat láttam Izrael házában. Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izrael. Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán. Amikor gyógyítani akartam Izraelt, lelepleződött Efraim bűne és Szamária gonoszsága. Ánokul élnek, tolvaj tör be a házba, rablóbanda fosztogat az utcán. Eszükbe sem jut, hogy emlékszem minden gonoszságukra. Pedig ott vannak körülöttük tetteik, amelyek színem elé kerültek. Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy Isten elfelejti gonoszságukat. De Isten előtt semmi sem maradhat titokban. Ne gondold, hogy megúszhatod. Eszükbe sem jut, hogy emlékszem minden gonoszságukra. Álnok módon örvendeztetik a királyt, hízelgéssel a vezéreket. Mindnyájan házasságtörők. Olyanok, mint amikor a kemencét befűti a pékmester, de abba hagyja a tüzelést, míg a megdagasztott tészta meg nem kell. A pékek általában még lefekvés előtt bedagasztottak, a kemencében is tüzet raktak, és csak utána tértek nyugovóra. Amíg a tészta meg nem kelt, nyugodtan aludhattak, és persze mire megkelt a tészta, a kemence is készen állt a kenyérsütésre. Hósiás itt ezt a hasonlatot alkalmazza. A felfűtött kemencét a nép felfűtött szenvedélyeihez hasonlítja, parázna kapcsolataikban. Beteggé teszik királyukat ünnepnapján tüzes borral a vezérek, ő pedig kezet nyújt a hangoskodóknak. Közelébe férkőztek álnok úr, szívük olyan, mint a kemence. Egész éjszaka aludt haragjuk, de reggelre kigyulladt, mint a lángoló tűz. Mindnyájan izzanak, mint a kemence, megemésztik bíráikat. Királyaik mind elhúltak, egyikük sem kiáltott hozzánk. Isten tehát felsorolja Izrael ellen vádjait, és megindokolja, hogy miért kell elbukjon. Efraim a népe közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos. Mint a lángos, amelynek szénné ég az alja, miközben a teteje még mindig nyers. Az ilyen lángos nem fogyasztható, semmire sem jó, csak arra, hogy kidobják. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Emlékeztek, amikor Sámson azt mondta, hogy kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. És nem vette észre, hogy már elhagyta őt Isten lelke. És milyen szomorú is ez. Tragikus, amikor az emberek még mindig szorgosan tevékenykednek, és észre sem veszik, hogy Isten már rég elment. Szorgosan, gépjesen tevékenykednek, de vajon mi van a szívükben? Izrael sem vette észre, hogy elhagyta ereje. Őszhaja fehérlik már, de ő nem veszi észre. Ez megint csak arról tanúskodik, hogy nem tudatosították, hogy mi történt velük. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz az Úrhoz, és ezek ellenére sem keresték őt. Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak. A galambok butácska madarak is a lehető legrosszabb helyre építik fészkeiket. Figyeljétek csak meg! Lényegében nem is raknak igazi fészket, és arra sem figyelnek oda, hogy hová építenek. Gyakran könnyen megközelíthető helyre fészkelnek, és ha ellopjuk a fészekből a tojásokat, tovább is ülnek rajta. Esztelen madarak. Emlékszem, amikor kisfiú voltam, a barátommal mindig volt nálunk paritja. Megcéloztuk a galambot, és éppen csak elvétettük, ott süvítette el mellette a kavics, de a galamb meg sem mozdult, csak bambán körülnézett. Hogyan gondolhatta volna, hogy másodszorra sem sikerül eltalálnunk? A galambok valóban butácska madarak, és nem ítélik meg megfelelően a helyzeteket. Isten ezért is hasonlítja Efraimot az esztelen galambhoz, amely először Asszíriába, majd Egyiptomba repül, és az emberektől vár segítséget, ahelyett, hogy Istenhez fordulna. Isten így szólt. Akármerre járnak, hálót feszítek ki eléjük. Elfogom őket, mint az égi madarakat, megfogom őket, amint hallom sereglésüket. Jaj nekik, mert elhagytak engem. Pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem. Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a muszt hiánya miatt, elfordulnak tőlem. Én neveltem őket, én erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. Megtérnek, de nem a felségeshez. Olyanok, mint a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, szitkozódó nyelvük miatt. Így lesznek csúffá Egyiptomban. Isten tehát így válaszol Efraimnak és Júdának. Kürtöt a szádhoz, sasként tör az ellenség az Úr házáról, mert megszegtétek szövetségemet, ellene szegültetek utasításaimnak. Isten ismét felsorolja ellenük vádjait. Először is megszegték a szövetségét, másodszorban pedig ellene szegültek törvényének. Isten szövetségre lépett Izrael népével, és ez szövetség alapján lett volna Istenük, és ez alapján áldotta volna meg őket. Ha mindezt megcselekszitek, megáldalak benneteket, bő termést adok nektek, és sok utódot a földön, mondta Isten. Isten és népének kapcsolata a szövetségre épült. A nép azonban megszegte a szövetséget, amelyet Isten velük kötött. Érdekes, hogy Isten többször is szövetséget kötött az emberekkel az Ószövetségben. Isten szövetségre lépett Ádámmal, de Ádám megszegte azt. Isten szövetségre lépett Ábrahámmal és leszármazottaival, de megszegték a szövetséget. Isten Izraellel is szövetségre lépett, de ők is megszegték azt. Isten azonban az egyházzal új szövetséget kötött. A zsidókhoz írt levél elárulja nekünk, hogy az új szövetség egy jobb szövetséget is jelent. Isten létrehozott egy szövetséget, amely alapján a mi Istenünk lehet, mi pedig az ő népe. A kapcsolatunk ez esetben is egy szövetségre épül. De ha Ádám, Ábrahám leszármazottai és Izrael is megszegték a velük kötött szövetséget, vajon számunkra van-e remény? Miért gondoljuk, hogy jobbak vagyunk náluk? Az az igazság, hogy mi sem vagyunk jobbak. De jobb szövetséget kaptunk. Az a szövetség ugyanis, amit Isten Ádámmal, Ábrahámmal és Mózesen keresztül Izrael népével kötött, egytől egyig az ő engedelmességükre épült. Ha megcselekszitek mindezt, és e szerint éltek, de Isten velünk kötött szövetsége Jézus Krisztuson keresztül az ő hűségére épül. A mi részünk annyi, hogy hiszünk ő benne, és az irántunk való hűségében. Az emberek elbukhatnak, de Isten sohasem. Isten Izraellel kötött szövetsége elbukott, mert Izrael megszegte a szövetséget. De Isten velem kötött szövetsége sohasem szűnik meg, mert Isten hűségén alapszik, és Isten megtartja a szavát. Isten pedig megígérte, hogy ha hiszek az ő fiában, akkor örök életem lesz. Isten dicsőséges szövetséget kötött velem, nekem pedig nem is áll szándékomban soha semmi más tenni, csak egyszerűen hinni az ő fiában. Én tehát Istenben bízom és az ő hűségében, nem pedig abban, hogy mennyire tudom én betartani a törvényeket és az előírásokat. Szeretem Jézus Krisztust, hiszek benne és bízom az irántam való hűségében. Izrael tehát megszegte a szövetséget, megszegte Isten törvényeit. Az Úr törvényei helyesek, ezt Pál levelében is olvashatjuk. A probléma tehát nem Isten törvényével van, az szent, jó és igazságos. Isten törvényével nincs semmi baj. Sajnos néha mégis rossz fényben tüntetjük fel Isten törvényét, hiszen hányszor mondogatjuk, hogy mi már nem a törvény alatt élünk, mintha az valami szörnyűséges dolog volna, hanem kegyelemben járunk. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a törvényre, mint egy gonosz dologra, nem pedig egy nagyon is jó dologra. Pedig a törvény szent, igaz és jó. Mikjás ezt mondta. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Itt a harmadik vershez ugorva azt olvassuk, hogy Izrael elvetette a jót. Elvetették Isten igéjét és Isten törvényét. Elvetették a jót, hiszen nincs semmi baj Isten törvényével. Pál azt írja, hogy a baj velünk van. A törvény ugyanis lelki, mi viszont testiek vagyunk. Dávid ezt írja. Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényeiről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Isten törvénye jó. Isten megadta a törvényt, hogy egy társadalom alapjául szolgáljon. Ez a boldog és bővölködő élet alapja. Semmi baj sincs a törvénnyel. Izrael viszont megszegte a törvényt. Kiált majd hozzám Izrael. Istenem, mi ismerünk téged. Isten viszont kijelenti, hogy nem ismeri őket, mert elvetették a jót. Az Istennel való kapcsolatukat és a szövetséget, ezért ellenség üldözi majd őket. Elvetette Izrael a jót, ellenség üldözi majd. Királyt választottak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. Az északi királyságban a nép Jeroboámot tette meg királynak, de döntésük nem Istentől volt. Isten a trón Dávidnak és utódainak szánta. Az északi királyság élén viszont egymást váltották a dinasztiák, ahogy egyik király meggyilkoltatta a másikat, és a helyzet egyre zavarosabbá vált. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra. Elkezdtek tehát más isteneket imádni, és más isteneknek szolgálni. Félredobom borjudat, Szamária! A király aranyborjut állítatott fel Bételben és Dánban, és azt mondta a népnek, hogy íme, ez az Istenük, aki kihozta őket Egyiptomból. Haragra gyulladtam miatta. Nem maradhat ez soká büntetés nélkül. Izraelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony ízé porrá törik Szamária borjúja. Isten tehát ítéletet hirdet isteneik felett. Ha szelet vetnek, vihart aratnak. Amikor hátat fordítottak Istennek és bálványokat imádtak, szelet vetettek. És vihart fognak aratni. Bárcsak a mi nemzetünk is tanulna ebből, de mi már élek óta szelet vetünk. A bírósági ítéletek fokozatosan kirekesztették Istent nemzetünk életéből. Az egyik bíróság Arkansasban éppen a múltkor határozott úgy, hogy a tudományos teremtés elmélet nem több, mint áruhába bújt vallás, ezért nem taníthatják az iskolákban az evolúció elmélet alternatívájaként. Tragikusnak tartom ezt a határozatot, és úgy gondolom, hogy komoly következményei lesznek. Az evolúció elmélet tanítása már most is komoly hatással van társadalmunkra. A közoktatási rendszerünk csődben van, ezt hamarosan kénytelenek leszünk felismerni. Azt tanítjuk gyermekeinknek, hogy állatok, de sírunk és panaszkodunk, amikor állatok módján is kezdenek viselkedni. Sok közoktatási intézményt kénytelenek rendőri felügyelettel ellátni, hogy megvédjék a tanárokat a tantermi állatok támadásaitól. És milyen szomorú! Az oktatásügyi miniszter leköszönésekor is csak annyit mondott, az állami középiskola a lehető legrosszabb hely, ahová a serdülőket elküldhetjük. De miért? Szerintem azért, mert szelet vetettünk. Megpróbáltunk eltávolítani minden valamire való alapot. De ha ezt tesszük, minden összedől, mondja az Úr. Megengedtük, hogy Dewey, Watson és Huxley, valamint a humanista alapokon nyugvó egzisztencializmus hassa át a közoktatást és az életünket. Így fokozatosan összemosódik a jó és a rossz fogalma, eltűnnek az abszolút értékek, és hirtelen minden csupán nézőpont kérdésévé válik. És ez tükröződik a modern művészetekben is. Eltűntek belőle az igazi formák. Vannak olyan festmények, amelyeket én tudok értelmezni. Az ott egy farm, ott egy ház, körülötte kerítés, és ott legel egy tehén is a tisztáson. Ezt látom, ezt mindenki látja. De amikor a modern festészetben pár lépést hátralépnek, és véletlenszerűen festéket öntenek a vászonra, és azt mondják, hogy az ott egy tisztáson legelésző tehén, hát bizony nehezemre esik azt megtalálni. Olyan ez, mint amikor kiskoromban a mennyezeti tapétát bámultam, vagy éppen a felhőket figyeltem, és mindenféle alakzatokat véltem felfedezni. A gyermek képzelő ereje nagyon élénk, így mindenféle dolgokat megláttam a felhőkben, vagy éppen a mennyezeten, amikor például beteg voltam, és nem volt jobb dolgom annál, mint hogy a plafon tanulmányozzam. Előfordult, hogy nagy lelkesen kiáltottam is a bátyámnak. Nézd, az ott egy lovacska a plafonon, látod? Nem, nem látom, még hogy lovacska. De ott van, nézd! Én ugyan nem látom, válaszolta morcosan. De vajon mit kommunikál a modern művészet? Azt kommunikálja, hogy nincsenek abszolútumok, az számít, amit te látsz a képen. És mindenki azt látja, amit csak akar. Az egzisztencializmus azonban elválaszt bennünket egymástól, mert közös alapunkat rombolja le. Magányos kis szigetté tesz engem, és egyedül találom magamat ebben a hatalmas világegyetemben, mert senki sem látja azt, amit én látok, és senki sem úgy gondolkodik, mint én. Hirtelen nagyon egyedül érzem magamat, és hirtelen egyedül kell felépítsem saját létem alapjait, és egyedül kell értelmezzem a körülöttem levő világot, egyedül kell kitaláljam, hogy hol is van benne a helyem. Nincs közös kiindulási alap, nincs egyértelmű jó és rossz. Az egész azon múlik, hogy én hogyan viszonyulok hozzá, hogyan érzem magam benne jól, illetve hogy milyen hatással van rám. Nincs alap és nincs megállás. Az egész pedig kétségbeeséshez és reménytelenséghez vezet. Ha szelet vetnek, vihart aratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl. A testi élet ürességet eredményez. Ha saját testies vágyainkat hajszoljuk, még üresebbekké válunk, és még kevésbé érezzük majd magunkat elégedetnek. A gabona nem hoz kalászt, az egész csak pejva, semmi más. Megeszed, de nem táplál. Az élet üressé válik. Elpusztítják Izraelt. Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy. Isten elveti őket magától, így két napig a pogányok között laknak, de harmadnapra feltámadnak. Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár. Efraim szeret őket bérelt. Ha bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől. Szokoltárt épített Efraim vétkesen. Ezek az oltárok vitték őt vétekbe. Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. És abban a pillanatban baj van, ha az ember úgy érzi, hogy a törvény rá nem vonatkozik. Szeretik a véres áldozatot, bemutatják az áldozati húst, azután megeszik, de nem is fogadja tőlük kedvesen az Úr. Nem feledkezik meg bűneikről, megbünteti őket vétkeik miatt, vissza fognak térni Egyiptomba. Izrael elfelejtette alkotóját. Milyen szomorú vád ez Isten részéről. Palotákat épített, Júda pedig sok erős várost épített, de tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit. Ne örülj, Izrael, ne újjon, mint a népek, mert hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét, mint szérűn a gabonát. De a szérű és a sajtó nem tartja el őket, hiányozni fog a must. Nem lakhatnak az Úr országában, Efraim visszatér Egyiptomba, vagy Asszíriába kerül, és ott tisztátalant eszik. Hóseás proféciája megjövendöli az asszíriai fogságot, illetve azt, hogy egyesek Egyiptomba menekülnek majd. Nem áldozhatnak bort az Úrnak, és nem lesznek kedvesek előtte véres áldozataik. Kenyerük csak éhségüket csillapítja, az Úr házába nem kerülhet. Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az Úr ünnepnapjára? Akik elmennek az elpusztult országból, azokat Egyiptom gyűjti össze, Memphis temeti el. Ezüstön szerzett értékeiket benövi a csalán, sátraikat felveri a gaz. Eljön a büntetés ideje, eljön a megtorlás ideje. Majd megtudja Izrael, bolond-e a próféta, eszelőse a lélek embere. Mivel sok a bűnöd, nagy a gyűlölködés. Ólálkodik a próféta körül Efraim, Istenem népe. Csapdát állítottak minden útjára, gyűlölködnek Isten házában. Mélységesen megromlottak, mint egykor Gibeában. De nem feledkezik meg bűnükről az Úr, megbünteti őket vétkeik miatt. Isten tehát felsorolja vádpontjait, és ítéletet hirdet népe felett, majd így szól. A pusztában olyannak találtam Izraelt, mint a szőlőfürtöt. Őseitekre úgy néztem, mint a fügefa első termésére. Ebben az igeversben Isten Izrael népét a fügefához hasonlítja. Ugyanezt látjuk a Joel 1:7-ben, illetve a Jeremiás 24-ben is. Sőt, szerintem van összefüggés a 10. vers között, illetve a fügefa példázata között a Máté 24-ben. Véleményem szerint a fügefa valóban Izrael. Isten úgy tekintett rájuk a pusztában, mint szőlőfürtre, illetve mint a fügefa termésére. Amikor a nép kiért a pusztába, szőlőt talált ott. Képzeljük csak el, hogy milyen csodálatos élmény lehetett a népnek a zamatos szőlő a pusztában, hogy szomjukat csillapítsák. És bár Isten nagyon izgalmasnak és frissítőnek találta őket, de Bál-Peorhoz tértek és gyalázatra vetemettek. Olyan förtelmessé lettek, mint akit szerettek. Elszáll, mint a madár Efraim dicsősége. Nem lesz szülés, sem fogamzás, sem terhesség. Ha fölnevelik kis fiaikat, elveszem tőlük, nem lesz belőlük ember. Jaj lesz nekik, ha elfordulok tőlük. Jaj annak az embernek, akitől Isten elfordul. Efraim alakját olyannak láttam, mint a mezőn ültetett fa. De Efraimnak ki kell szolgáltatni a fiát a gyilkosoknak. Adj nekik, uram! De mit adj? Adj nekik meddő méhet és elapadt emlőket. Minden gonoszságuk Gilgálban kezdődött, már ott meggyűlöltem őket. Gonosz tetteik miatt kiűzöm őket házamból. Nem szeretem őket többé, mert vezéreik mind pártütők. Csapás érte Efraimot, gyökere elszáradt, nem hoz gyümölcsöt. Ha születnek gyermekei, megölöm kedves magzatait. Elveti őket az Isten, mert nem hallgattak rá. Bújdosók lesznek a népek között. Ez a profécia beteljesedett, és mind a mai napig igaz, hiszen még mindig vándorok ők a népek között. Ezt mondja az Isten igéje, a történelem pedig alátámasztja. Ezért is bölcs dolog odafigyelni Isten igéjére. Istenünk, kérlek, segíts nekünk, hogy odafigyeljünk arra, amit mondasz. Segíts, hogy ne Efraim és Júda bűneiben járjunk, hogy ne bálványokat imádjunk, és a megfelelő dolgokat tartsuk fontosnak életünkben. Segíts nekünk, hogy e világ gondjai és a gazdagság, vagy egyéb dolgok csábítása ne folytson meg bennünket. Szeretnénk sok gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre. Jézus nevében. Amen.